Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Életre Növelő műsorát hallják, amely minden második pénteken jelentkezik, és megpróbáljuk dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával körbejárni a nevelésnek egy-egy területét. Most fejeződött be az iskola. Az iskola év befejezése mindig egyfajta évértékeléssel zárul. Ha a családok ezt jól megélik, akkor helyére tudják tenni a gyerek saját önértékelését, és helyére tudják tenni azt az értékelést, amelyet az iskola ad. Nem mindig van ez szinkronban. Hogyan vélekedik erről a neveléskutató?
Nagyon komoly problémák vannak az iskolai értékeléssel ma Magyarországon, azt lehet mondani, és csak egy-két, hogy mondjam, az árral szembe menő pedagógus, vagy iskola, vagy intézmény képes arra, hogy a gyerekeket valóban annak az eszménynek megfelelően, hogy az egész embert értékelje, tud általában évközben is valamilyen értékelést adni, de különösen ez a summázó év záró értékelés nagyon nagy súlyú. És ezzel azért kellene olyan óvatosan bánni, mert a gyerekekben és a szülőkben lehet látni, hogy ez egy olyan szinte mindent eldöntő, tehát olyan egy ilyen ráragaszt egy hatalmas nagy címkét a gyerekre, hogy ilyen vagy. És ezt nem akarjuk így csinálni, tehát egy kicsit úgy érezzük is, de nagyon nagy súlya van, ugye a szó elszáll, az írás megmarad, oda be van írva, ezt viszi haza, ez pecsételődik le, tehát amit a bizonyítványban hazavisz. És ha belenézünk egy-egy ilyen bizonyítványba, ott bizony, hát erről már itt is, ezen a fórumon is biztos többször beszélgettünk, de látjuk, mindig idejük adunk ki, mivel hogy az egész folyamat nem tekint az érzelmi intelligenciára, és ez egész évben ez nem annyira nagyon fontos, ezért tulajdonképpen az IQ teljesítményeket súlyozza és értékeli ez a bizonyítvány. Tehát hazaviszem az IQ teljesítményemet fizikából, matekból, magyar irodalomból, hittamból, és mindenféle más területről, és gyakorlatilag ez az a baj, hogy olyan nagy hatalom az én képnek a formálódásában, hogy beépül az önértékelésbe. Tehát ez egy olyan mélyreható, tehát úgy képzeljük el, mintha úgy bekarcolna egy jelet, hogy ilyen vagy. És ezzel nagyon sokáig együtt élünk. Hát pszichológusok sokat panaszkodnak a nagyon-nagyon alacsony értékelésű felnőtt generációkról, amiben nagyon sokat nyom alatba az a 10 évig tartó iskolai értékelés. Csak gondoljuk meg, ugyanerre a teljesítményekre kapnak évzárókor, ugye még egy oklevelet, egy jutalmat, egy serleget, egy nem tudom én, egy kiemelt dicséretet, egy valamit. Úgy emlékszünk arra, mondom, tényleg tisztelet a kivételnek, talán vannak már átalakuló intézmények, de majd erről is beszélünk egy kicsit. Ugye emlékszünk arra, hogy ugye kiket olvasnak fel ugye az évzáron, a kitűnőket, a versenynyerteseket, a nem tudom, itt lett első, ott lett első. Tehát én emlékszem arra, én nagyon jó tanuló voltam, szerettem tanulni, a bátyám szerint mindig azt mondta, hogy a lányosan tanul, és mindig fel is olvastak, de nekem is unalmas volt. Tehát az a listázás, és én is éreztem azt, hogy tulajdonképpen ezért nem ezért a felolvasásért éreztem magam értékesnek. Tehát és azt hiszem, hogy akiket pedig nem olvastak fel, ugyanolyan értékesek voltak sok mindenben. Na most itt mondtam az előbb, hogy sajnos ezzel kevéssé vagyunk tisztában, de a pedagógus társadalom is, hogy az értékelés, az iskolai értékelés beépül az önértékelésbe. Tehát a gyerekek, vagy egy fejletlen személyiség sem, később sem, nem tud különbséget tenni a teljesítményértékelés és az én rólam szóló értékelés között. Ez nem megy. Tehát ahogyha kapok egy hármast, egy változót, egy jöntemben, az beépül az önértékelés. Tehát én vagyok közepes. Most erre sokan azt mondják, hogy jaj, már megint ez a nagyon vattába csomagoló, nem tudom én, nevelés, és ez tényleg nem is lenne jó, hogy akkor ne adjunk hármast. Dehogy nem. Hát adjunk hármast, hogyha az a teljesítménye közepes, ha az a teljesítménye ilyen vagy olyan vagy nem tudom én, akkor adjunk. De az a baj, hogy ezt nem egyensúlyozzuk ki, mert lehet, hogy az a teljesítménye közepes, de nem mondjuk meg, hogy ellenben ezt a közepest hihetetlen gyönyörű erőfeszítéssel érted el. Vagy például nagyon nagy volt a kitartásod. Vagy lehet, hogy az, amit itt ez a tanterv, amit én egyébként sok tekintetben nagyon egyoldalúnak látok, ez közepesre volt elég, de hihetetlen kreativitásod van, ami most nem mutatkozott meg, mert senki nem kérte, sajnos.
Vagy uram, bocsán, más területen vagy, vagy jobb.
Hogyne.
Mert itt hármas.
De igen, de más területen, akár kiemelkedő is. És amikor azt mondjuk, hogy minden pedagógiai programban benne van, hogy az egész embert neveljük, hát ez köszönő viszonyban nincs az egész ember nevelésével. Mert ugye, amit visszatükrözünk, ezt nagyon látjuk, az önértékelés tükörből épül, már itt is beszéltünk erről. Tehát tükörből a számomra fontos felnőttek tükrében, és bizony a pedagógus nagyon fontos személy a gyermek egész fejlődése érdekében. És akkor erre rátesz, még ugye hazaviszem, és a szülőnek hát nem csak az, amit mond, de egy kézlegyintés, hogy ja, hát persze látod, ha többet tanultál volna, nem kellett volna annyit focizni. És megmondtam, ugye, és nem tudom micsoda, vagy egy nagy sóhajtás, hogy Jézusom, ez már majd beszámít a felvételibe, vagy az érettségibe mi lesz, és a gyerek 7 éves. Tehát hihetetlen erősen megpecsíteli még a szülő elvárása is, ugye? Mert azért mégiscsak a bizonyítvány egy bizonyítvány, ugye? Az írás megmarad. És ez a tükör, ez lassan kialakítja azt a torz személyiség szerkezetet, hogy a teljesítményemtől leszek valaki. És hogyha a teljesítményem ilyen, akkor én nem vagyok valaki, vagy hát hiányos valaki vagyok, vagy középszerű, vagy felejtsük el, vagy hát olyan mentek még, vagy futottak még.
Igen.
Igen. És amint ezt mondjuk, hogy ha most ezt nagyon komolyan vesszük, már pedig fontos komolyan venni, mert ilyen a teremtés, tehát ebben a körben ezt is gondolhatjuk, ilyen az ember, tehát egymástól ilyen mértékben függünk, egymást ennyire alakítjuk, hogy beépül. Tehát akkor én magamat érzem ilyen tehetetlennek, ilyen középszerűnek, ilyen semmilyennek. És ha teljesítenék, tehát ez is oda benne van, az a nem tudom én, az a elvárás, vagy az a sokszor teljesíthetetlen elvárás, hogyha ezekben a területeken teljesítenék, akkor lennék valaki. Mert lám, csak az a valaki. Azt olvassák föl, azt emelik ki, azt simogatják meg, azt kap érte, ezt meg azt. Tehát elkezdődik egy ilyen teljesítmény hajsza. Na most azok, akik ügyesek, okosak, azokból lehet...
Gyorsak, gyors elfogásúak.
Igen, de ott is van egy nagy veszély, hogy még, mert ott mindig emelkedik a mérce, tehát azt mondja, abból lesz az a maximalista, akiból majd egy multi mindent kitapost, és akkor egyszer 5 év múlva kiégve megy el onnan, hogy jó van, mindent teljesítettem, de valahogy nem éltem. És aki pedig nem, az egyszerűen elkönyveli magában, hogy én nem vagyok valaki, tehát nem vagyok egy, és vagy az, hogy csak teljesít, és itt lehet teljesítés hajszolás, például egy pozíció hajszolás utána, lehet teljesítmény hajszolás, egy nem tudom én, egy ilyen, egy, vagy pénz például, látszat,
nagyon soknak.
Vagy például az, hogy akár csak a szexualitásában is, vagy a párkapcsolatban is, a teljesítés. Tehát érted, teljesítettünk. Szóval valahogy egy nagyon, vagy például ide meg oda jártunk nyaralni, vagy ez ilyen életkörülményekben élünk, tehát hogy amikor látszik a teljesítmény. És sajnos ez egy életvitelés alakul, tehát ennyire beépül az önértékelésbe. Most nagyon messze kanyarodtunk ugye a bizonyítványosztástól, de azért mondhatjuk azt, hogy az értékelés ilyen nagy hatalom, mert bizony ezt műveli, és csak gondoljunk meg, hogy ez a bizonyítvány ugye egy summázása, egy évnek. Tehát egész évben már erre felé történik, ugye év végén erre van a hajtás, hogy még egy-két pont, és akkor hát, ha egy másik jegy lesz belőle, stb. Írunk, nem tudom én, 5 jegyet érő dolgozatokat, hogy gyorsan-gyorsan legyen ebből is. Tehát látszik az, hogy ide fókuszál a tanulás. És ez nagyon kár, mert a személyiség fejlődése, tényleg azt mondom, hogy megbillent, tehát aránytalan lesz. Egyáltalán nem vagyok ellene az iskolai teljesítményeknek, és szép az, hogyha valaki valamit jól megtanul, és ösztönözzük is erre. De amikor ez ilyen aránytalanná válik, akkor sajnos nagyobb ereje lesz ennek a rossz önértékelésnek hosszú távon, mint a tehetségnek is akár, vagy az intelligenciának. Tehát ez az önértékelés le tudja húzni azt a kettőt is.
Hogyan lehet a gyerekeknél elérni, nagyon sokszor tapasztaltam az életem folyamán, hogy a gyerekek pontosan ezért csak a jegyért tanulnak.
Igen.
Hogy lehet elérni, hogy magát a tantárgyat megszeresse, a világra nyitni, hogy érdekelje az, mert utána már nem lesz probléma a teljesítés.
Igen. Akkor már nem. Igen, szóval, hogyha egy belső motiváció húzza, ugye az érdeklődés, és ezt azért a nagynevelők nagyon tudják, és talán ösztönösen is csinálják. Most van egy ilyen jó kis gondolat, nagyon sokat használom én is, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Na most én azt mondom, hogy az érdeklőd, tehát ne a teljesítés, öntözd, hanem amit növelni szeretnél, az érdeklődést, a kíváncsiságot, a nyitottságot, a világ klassz. Ha én ezt öntözöm, most tanárira refordítva, tehát olyan témákat, olyan köntösben átadni, ami annak az adott életkornak érdekes. Őt személyesen meg is érinti. Ez elég jól ismerni kell a diákokat természetesen is. Most ugye nagyon nagy széles életkorról beszélünk, mert nyilván másképpen, és mást adok egy 7 évesnek, mint egy 17 évesnek, de nagyon kell tudni, hogy például egy 17 évest mi mozgat. Tehát lehetséges, hogy első körre nem az atomszerkezet mozgatja, de ahhoz, hogy oda az atomszerkezethez eljussak, talán olyan személyes érdeklődési köröket rajtam is átszűrve be kell vinni, és ezt is értékelni kell, amikor valaki valamire rákap. Tehát nagyon, nagyon egysíkú az értékelés, mármint az, hogy dolgozatokra, visszamondásokra, ilyen-olyan ismeretekre. Igen, igen. Ma már elérhetők olyan értékelési, hát nagyon gazdag értékelési rendszerek, sőt ezt is már, hogy úgy mondjam, játékosították, és most ne arra a játékra gondoljunk, hanem hogy sokféle pontot vagy értéket, igen, pontot, vagy jegyet, vagy jó jegyet lehet szerezni a legkülönbözőbb dolgokra. Tehát ahhoz, hogy például valaki lerajzolja, vagy összeállítja, vagy egy gondolattérképet készít belőle, vagy kikutatja, vagy kis előadásban előadja, vagy nem tudom én, tehát nagyon sokféle forma. Igaz, hogy ez
munkás.
Nagyon munkás, de hogyha erre úgy rákapnak a diákok, tehát úgy igaz, mert akkor azt öntöztük, amit növelni szeretnénk, és ez nagyon sok tanár, most már több tanár, tehát nem mondom, nagyon sok, de több tanár kollégámnak a tapasztalatán látom ezt, hogyha megengedték azt, hogy a gyerekek egy-egy területen, amit ők szeretnek, és ami felkeltette az érdeklődését, hogy abból hozzanak, és arra is kapnak, hogy úgy mondjam, jó jegyet, és ez is alakíthatja az ő bizonyítványukat is akár, akkor azért elindul egy ilyen belső kis tűz, és azon ráharapnak. És nem beszélve arról, hogy a tanárnak is, hát ugye itt nagyon nehéz ez a munkás, tehát ez
munkás,
az egész feladat, nagyon munkás, mert csak a lelkes tanártól kapunk
lelkesedést.
Igen.
Így van.
És ez is nagyon-nagyon nagyon lényeges, és most ugyanígy a szülői oldalról, hogy nyitva legyek azokra a gyereknek azokra a megnyilvánulásaira is, ami nem csak ezt a teljesítést támogatja, hanem ami az odáig vezető utat jelentette. Tehát, hogyha egy valamit úgy érdeklődött, vagy kitartott, vagy szorgalmas volt, vagy kicsit jobban csinálta meg, vagy jobb színvonalon csinálta meg, vagy már a felkészülést jutalmazni, és nem mindig csak az eredményt. És hát erre való például talán itt is már beszéltünk egyszer arról, ez a bizonyos fejlesztő szóbeli értékelés. Tehát azért sok iskola felvált, nem sok, tehát mindig azt gondolom, hogy sok, mert több ilyen iskolával vagyok kapcsolatban, de ez még mindig nagyon-nagyon kevés, hogy felváltja lassan azt a bizonyos mechanikus magatartás szorgalom értékelést egy szöveges értékelés. Tehát egy olyan sok minden érzelmi intelligencia területre is kitekintő szöveges szó, tehát szavakon leírt értékelés, ami bizony a bizonyítvány része. Amiben benne lehet az, hogy a gondolataid nagyon eredetiek, és nagyon szeretjük a humorodat például, amilyen légkör tudsz teremteni. Vagy azt, hogy, hogy mindig készen állsz arra, hogy egy másik társadnak segítsél, és elmagyarázzad, vagy esetleg meghallgasd őt, vagy felfedeztük azt a képességedet, amivel rejtett dolgokat is meglátsz, és van érdekes, ahogy ezt bár ritkán mondott ki, hogy ezek a befelé forduló gyerekeknek az értékeire is, de ezeket le kell írni. Ezeket oda kell adni, hogy hadd vigye haza ezt is ugyanúgy, hadd adja kézbe, hadd szembesüljön ő is vele, hogy aha, ez is egy tükör számomra. Tehát, és emellé akkor oda tehetjük, hogy nézd, ez a gyökvonás még nem megy annyira, mint amennyire mehetne, vagy nem tudom én. De így akkor szép egyensúlyba kerül az, hogy valóban a teljes ember elkezd kibontakozni, és itt mindig egy nagyon erős törvényszerűségre figyelnünk kell, hogy ugye az intelligencia területek is különbözők. Tehát van 7-8-9, ma már 10 akárhányról beszélünk, hogy egy embernek a fő intelligencia típusa, az adottság, tehát olyan, mint hogy barna vagy kék szemem van, és ebből kettőbe vagyok viszonylag erős, de van 12, amit használok, tehát ilyen például ugye a vizuális, a szóbeli intelligencia, a logikai intelligencia, a muzikális intelligencia, a mozgásos intelligencia, ami például nagyon jó kézügyességgel is jár, a sebészek például nagyon, nagyon erős mozgásos intelligenciával rendelkeznek, de ez például nagyon nem kompatibilis az iskolával. Mert ez a gyerek ott izgága lesz, ott jár a lába, a keze, rágja a ceruzát, kidobja a radírt, föl kell, a pad alá mászik, piszkálja a másikat, és a több mozognia kell, ott, ahol nyugodtan kell ülni. Tehát azt lehet látni, hogy lehet például, hogy ez a mozgásos intelligenciájú gyerek, akinek később nagyon sok felé ágazhat majd a tehetsége, ez lehet, hogy folyamatosan közepes bizonyítványokat visz haza, mert nem kapott arra lehetőséget, hogy ezen a nyelven megértsen, vagy tanuljon, vagy a memóriája így működjön.
A szülők ebben a dologban mit tudnak visszatükrözni? Hogyan álljon egy szülő ehhez a problémához, ha hoz a gyerek egy közepes bizonyítványt, ha hoz a gyerek egy nagyon jó bizonyítványt? A szülő is egy nagyon-nagyon fontos tükörkép, és a gyerek, amikor hazajön, hogyan reagáljon a szülő erre?
Már évközben nagyon buzdítanám a szülőket arra, és most talán a nyár közelettével és a nyáron is tulajdonképpen ezt a kiegyensúlyozó szerepet mindenképpen valahogy meg kellene fogni, hogy helyére tegyük, tehát a helyén kezeljük. Hát ugye például, hogyha valaki hoz egy nagyon jó bizonyítványt, akár a testére egy ugyanolyan bedobással, hogy hoz egy kevésbé jó bizonyítványt, ugye ez otthon mégiscsak egy összehasonlítási alapot tesz, hogy semmiképpen se legyen a bezzeg a másik, semmiképpen se legyen, hogy úgy mondjam, a hangsúlyomban sem több kiemelés azért, mert ő ötöst kapott, és a másik négyest, hanem beszélgessünk arról, hogy ők milyenek. Tehát, hogy például ezt az ötöst, hát lehet, hogy nem akkora nagy bevetéssel szerezte, és akkor azt mondom, hogy hálát adunk azért, hogy kaptál ilyen memóriát, amit annyira nem is kell élezni, és mégis olyan esetben jól működik. De hálát adunk a testvérednek azért a képességeiért, ami ugyan az iskolában nem mérhető. De, és akkor sorolja fel szülő, tulajdonképpen jobban ismeri, de ezeket ki kell mondani. Ki kell mondani, és kell erről beszélni, és kell értékelni. Tehát gyakorlatilag itt azt mondom, hogy a szülő szinte még egy bizonyítványt kiállít ezzel a beszélgetéssel, hogy a gyerekek nagyon lesik azt, hogy a szülő hova helyezi el ezt a bizonyítványt. Tehát a helyi értéket megadni, ez a szülő dolga. Tehát az iskola, hogy úgy mondjam, egy ilyen bizonyos standard mércét mutat meg, de azt, hogy téged a saját értékeiden értékelünk, és hogy azt szeretjük benned, és azt is öntözzük, és azt, hát ez nem könnyű, amikor ott ugye villog a bizonyítványba az a bizonyos jegy, és ezért mondom azt, hogy ezt már évközben is bizony tényleg szívesen hangsúlyozni kell, és én kérném a tantestületet közben is, meg máskor is, hogy hadd kapjanak a gyerekek szóbeli vagy szöveges fejlesztő értékelést is, mert annak kapcsán jobban tudom helyezni. Tehát, hogyha kapnék ehhez is egy ilyen kicsi kis alapot, tényleg nem véletlenül mondom, abban az iskolában, amit vezettem, bevezettük ezt, már több mint 15 évvel ezelőtt történt ez, és láttam, hogy a tanároknak nagyon sok munka volt, de otthon is tapasztaltam ennek a hihetetlen előnyét. Tehát, hogyha csak egy végszót kapok, ha csak egy végszót kapok ahhoz, hogy na, erről lehetne beszélgetni, nézz oda, hát ezt észrevették, és tényleg én is ezt itthon is így tapasztalom, vagy én ezt itthon nem is láttam meg, és milyen érdekes, hogy ez, stb. Tehát, hogy ezeket ki tudom emelni, ez ugyanolyan erős tükörnek számít, tehát ennek meg kell találnunk a módjait, különben tényleg ez alatt, a 10-12 év alatt, hogy úgy mondjam, egy ilyen torz kép alakul ki. Lehet, hogy már itt is meséltem azt, egy nagyon, nagyon mély élményem volt, hogy egy ilyen előadás alkalmával szülőknek beszélgettünk ezekről a kérdésekről, és egy apa a végén úgy pár kérdés föltett, tehát a kérdéseiből legalább 3-4 gyereke volt, és nagyon épkézláb kérdett, tehát látszott, hogy ott van velük, látja őket, értékein, stb. Nagyon jó kérdéseket tett föl. Tudtam is, hogy ez az apa abban a községben a legjobb asztalos, tehát jó mesterember is volt, és csak úgy mondta ezt a dolgot, és egyszer csak megszakad ez a, és azt mondja, jó, hagyjuk is, ne is beszéljünk tovább erről, ne beszéljünk ebből. Nem is tudtam, hogy mi történt. Mondom, hát miért ne beszéljünk? Nem, én nem vagyok jó, sose fogom jól csinálni. De hát mondom, mit annyira jó kérdéseket tett, és tényleg annyira látszott az elköteleződése, a szeretete a gyerekek felé, az egészséges kísérés, minden. Mondom, mi az, amit nem jól csinál? Hagyjuk is, tudja. Tudja, én mindig kettes voltam. Hát mondom, és mi volt kettes? Hát az iskolában. És ez maradt meg benne. 40-50 éves ember volt. És ugye hát gondoljuk azt, hogy szakmunkás képzőben végzett, én nagyon tisztelem, édesapám szakmunkás képzőben tanított, és láttam, hogy hihetetlen nagy tehetség, ugye pont éppen azok a más irányú adottságok jönnek ki, ha kapnak talajt, jó? De általában azért azt tartják a szülők, vagy tartották a szülők, hogy hát az egy húsdaráló. Jaj, fiam, hogyha nem vesznek fel a gimibe, akkor mehetsz a szakmunkásba, inasnak. Ezt hallottam otthon eleget, amikor a szülők féltek tőle. és biztos, hogy ez nyomta be ő belé ezt a pecsétet, hogy ezt úgyse csinálom jól, mert úgy általában kettes voltam nyilvánvaló azokból az elméleti tárgyakból, amelyekből ott a sikert osztogatták. Tehát ez egy, és itt a szülőnek nagyon nehéz szerepe van. Tehát, hogyha az iskolában nem segít, hogy adja ezeket a kis alapokat, amire rákapaszkodva a szülő a másik, a gyermekünk másik oldalát, és adottságai, tehetségeit, talentumait ki tudják emelni, de úgy súlyosan, tehát nem, hogy nem vagy kockás fejű fiam. Tehát akkor nagyon nehéz a helyzete a szülőnek, és ezért fontos lenne összefognunk iskolában és családban, hogy ne hagyjuk magukra egymást ebben a nagyon lényeges kérdésben, hogy valóban az a teljes ember tudjon kibontakozni.
Hát ehhez azért a szülőnek is nagyon jó kell ismerni a saját gyerekét. Nagyon. Milyen negatív tendenciákat lát mostanában abban a dologban, hogy a szülők nem biztos, hogy ismerik a gyereküket? Nekem is volt ilyen tapasztalatom pedagógusként, hogy bejött a szülő, és elmondtam, hogy milyennek látom a gyereket, és kerekre nyílt a szeme, és azt mondja, az én gyerekemről tetszik beszélni? Igen, mondom, az ön gyerekéről beszélek, és láttam, hogy egy másik arca. Benne van ez, hogy a gyerek másképp viselkedik az iskolában, és másképp otthon?
Ez is benne van, nagyon, nagyon benne van. Tehát az iskolában egy nagyon erős szocializációs körülményben van, és egy nagyon más tükröket kap, ugye akár csak a kortárs tükör, akár az a sokféle tanár való kapcsolódásban, tehát más-más arca jelenik meg a gyerekeknek, mint egy otthon kieresztett helyzetben. Tehát tényleg, és éppen ezért is például már akár csak a magatartás szorgalmat is érdemes lenne így is súlyozni, hogy a magatartás a gyerekekkel, a tanárokkal, a más helyzetekben, szórakozási vagy szabadidős helyzetben, stb. De egyébként vannak iskolák, vagy vannak intézmények, akik úgy is csinálják, hogy a szülők is írhatnak a gyerekekről úgy valamit. Az is egy érdekes, meg a gyerekek is magukról már nagyobbakban. Jó, ez most zárója.
A gyerekek a tanárokról is.
És igen. De az a tendencia, hogy a szülők, jó, mások a gyerekek otthon, de hogy vajon elég jól ismerem-e a gyermekemet, ennek a legnagyobb alkotó része, hogy van-e időnk egymásra. Tehát, hogy meg tudja egy kicsit figyelni, hogy amikor nem, érted, hogyan játszik, hogyan tanul, hogyan beszélget, vagy egyáltalán beszélgetünk-e, nem csak hozzá, hanem vele, vele, tehát nem valamit megmondunk neki, meg elintézzük, meg bevonj, nem tudom, szóval vele beszélgetni, és megismerni a világát, az érdeklődését, a fájdalmait, a szorongásait, a barátait, a gondolatvilágát, a vágyait, az álmait, ugye ez még kisiskoláskorban könnyebben menne, ha beszélgetnénk, és utána nagyon lehet rá támaszkodni, de utána is megnézni, mit játszik a gépen, kivel van kapcsolatban, hogyan értékeli ezeket a dolgokat, vagy felkínálni, például akár, hogy melyik programok iránt érdeklődik, tehát milyen filmek iránt, milyen tartalmak iránt. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevés időt töltenek a szülők a gyerekeikkel, de sajnos óvodáskortól kezdve ez azért húzódik, tehát nagyon sok fejre, hogy úgy mondjam, úgy adják meg a legjobbat, hogy beíratjuk. De hát az nem egy közös élmény, tehát nagyon sok mindent veszítünk ezzel, pont ebben a kérdésben, amikor kellene őt ismerni, jól ismerni ahhoz, hogy tükrözzük azokat a rejtett értékeit, vagy azokat, amik még kihozhatók lennének belőlük. Tehát a vele együtt eltöltött időt, és ez nem mindig az, hogy direkt vele játszunk, az is. De hogy ott vagyunk a közelébe, hogy figyelünk rá, hogy kérdezhet, hogy tehát belehallgathat abba, amit a családban beszélgetünk, de hát akkor kéne beszélgetni, ahogy a barátainkkal élünk, de hát akkor kellene a baráti kapcsolatokat, ahogy imádkozunk, de akkor kellene közösen imádkozni, vagy legalábbis ezekről a kérdésekről is valahogy tapasztalatot gyűjteni. Ez hiányzik a mai családokból. Volt egy nagyon döbbenetes felmérés, nem annyira régen, ahol ugye az derült ki, hogy a szülők napi 7 percet töltenek a gyerekeikkel. Tehát azért ez akármennyire minőségi ez a 7 perc, mert ugye el szoktuk magunkat altatni ezzel, hogy ez legyen
minőség,
idő.
Igen, együtt töltött idő.
Hát azért a 7 perc az nem minőség. Tehát ezen nagyon el kéne gondolkozni, és talán éppen, jó, tudom, hogy a nyár a legnehezebb időszak a szülők számára, ugye, mert dolgoznak, és közben a gyerekek otthon vannak. Tehát mégiscsak adná magát az a helyzet, hogy kicsit lazábban együtt vagyunk, és nincs annyira sok feladat, de nagyon értékes ez az idő, és nagyon-nagyon érdemes lenne kiművelni, legalább annyira átgondolni ezeket a helyzeteket, mint amit az év közben, hogy akkor hova iratjuk be, majd mire fogjuk járatni, meg minden, hogy nyáron hogy tudjuk ezeket a kis együtt töltött időket valahogy pótolni, megerősíteni, egymáshoz közelebb kerülni, jobb, elevenebb kapcsolatba kerülni velük.
Hát bizony, óriási felelőssége van mind a szülőnek, mind a pedagógusnak abban, hogy a gyerekben a tanév folyamán és az iskolai időszak folyamán milyen én kép alakul ki, cipeljük magunkkal életünk végéig. Úgyhogy ezt a felelősséget átérezve kívánjuk a nyár folyamán a szülőknek, hogy kerüljenek icipicit közelebb a gyerekhez, ismerjék meg jobban, és akkor a szülő és az iskola visszatükröződésből ki tud alakulni egy egészséges személyiség, aki helyére tudja magát tenni. Ehhez kívánunk sok sikert a nyár folyamán. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.